Jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 60 évesek vagyunk. A budaörsi református gyülekezet 60 éve önálló egyházközség. Áldjuk Istent megtartó szeretetért, hűségért. Ennek a jegyében született meg a Biblia művészetben című kiállítás a szomszédos Zicsi Pince galériában. Hívtuk meg a gyülekezet 7 korábbi lelkipásztorát előadást tartani, és ezért gyűltünk össze ma itt is. Köszöntöm sok szeretettel egyházmegyénk vezetőjét, Fó Nagy Miklós Esperes urat, az ő kedves feleségét közöttünk. Köszöntök sok szeretettel minden kedves vendégünket, kedves gyülekezeti tagjainkat, ünneplő gyülekezetet. Énekeljük szívből jövően az Isten dicsőítő Zsoltárt, 138. Zsoltárunknak az első verszakát. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Urunkat, 264. dicséretünket keressük meg, és az első 3 verszakát énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zengi hálát.
mi segítségünk és hálóadó Isten tiszteletünk áldása az Úrtól legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, kérlek, hogy hallgassátok ezen az ünnepi alkalmon is figyelemmel Isten igéjét, úgy, ahogy ma először Ézsaiás próféta könyvéből, az 5. fejezet első 7 verséből szólít meg bennünket, helyet foglalva hallgassuk az igét. Ézsaiás próféta könyvéből olvasom tehát az 5. fejezet első 7 versét. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér helyen. Fölásta és megtisztította a kövektől, nemes vesszőt plántált bele, és közepére tornyot épített, sőt, benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem, és az vadszőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem a szőlőmmel, amit ne tettem volna meg vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek a szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék. Elrontom kőfalát, hogy eltapottassék. És parlaggá teszem. Nem metszetik, és nem kapáltatik meg. Tövis és gazveri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, és ím lett jogorzás, és irgalomra, és ím lett siralom. Boldogok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, annyi köszönni valónk van, és annyi hálát adni valónk van, hogy kevés a rendelkezésünkre álló szó, hogy elmondjuk mindazt, amivel adósaid vagyunk. Annyi jót tettél velünk, itt ebben a városban is, ebben a gyülekezetben is. Köszönjük, Urunk, a 6 évtizedet, megmegújuló szeretetedet. Köszönjük a hullámhegyeket, és köszönjük a hullámvölgyeket is. Köszönjük, hogy mindent megadtál, ami a gyümölcstermeléshez szükséges. És különösképpen is áldunk téged azért, hogy nem a szárasságnak, az esőtlenségnek, a kapálatlanságnak, a gaznak az idejét hozod el, hanem ma is lehet termés, és mi gyümölcstermő életünket tehetjük oda a te oltárodra. Köszönünk neked mindent, Urunk, és arra kérünk, hogy legyen velünk a te áldásod, nem csak erre az Isten tiszteleti órára, hanem a következő évekre, évtizedekre. Áld meg az ígét közöttünk, Urunk, hogy az magvetéssé legyen most újra, és ne hiába kelljen várnod a gyümölcsre, ezután sem. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, és szent lelked erejével ölej át kegyelmesen. Amen. Szeretett testvéreim, énekeljük készülve az ige hirdetésre a 463. számú dicséretünk első versét. A 463. ének első versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. cselekedetet, hogy foglaljon helyet, és hallgassunk meg egy zeneszámot. Testvéreink, kedves ünneplő gyülekezet, hallgassátok figyelemmel azt az ige szakaszt, amit Isten erre a mai ünnepre bízott rám, ez pedig Bibliánk új szövetségi részében a Márk evangéliuma 12. fejezetéből az első 12 vers, ahol is így szól az ige. És kezdett nekik Jézus példázatokban beszélni. Egy ember szőlőt ültetett és körülvette gyepűvel és sajtót ásott, és tornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, és elutazott. És a maga idejében szolgát küldött a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből. Azok pedig megfogván azt megverték, és üresen küldték vissza. És ismét küldött hozzájuk egy másik szolgát, azt pedig kővel dobálván meg, betörték a fejét, és gyalázattal illetve visszaküldték. És ismét másikat küldött, ezt pedig megölték. És sok másokat is, némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén, minthogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldte hozzájuk, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. Azok a munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg őt, és milyen lesz az örökség. És megfogván azt megölték, és a szőlőn kívül dobták. Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljön, és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Ezt az írást sem olvastátok-e? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. És igyekeztek őt megfogni, de féltek a sokaságtól, mert tudták, hogy a példázatot ellenük mondta. Azért elhagyván őt tovább mentek. Szeretett testvéreim, egyházmegyünk közössége nevében én is szívből köszöntöm a 60 esztendős budaörsi eklézsiát. Hadd mondjam el, így első látásra, hogy megérkeztünk a templomhoz, és körülnéztünk kívül és belül, hogy a 60 esztendő ellentétes hatást írt rátok, mert megfiatalodtatok. Nem gerontológiai kongresszuson vagyunk, hanem olyan istentiszteleten, ahol a gyülekezet minden korosztálya képviselteti magát. Hosszú listát lehetne összeállítani, hogy mi mindenért kellene ma hálát adnunk. Legyen áldott az Isten, hogy megőrzöd benneteket nemzedékről nemzedékre, és nem egy elfogyó közösség, hanem egy növekvő, gyarapodó, épülő, gazdagodó nyáj a ti gyülekezetetek. Jó itt lenni, testvérek! És ezt igazán és szívem szerint mondom. Imádságban kértem az Istent, hogy ő adjon erre az alkalomra olyan igét, ami növekedést ad, további lendületet ad a szolgálatunknak, és mindannyiunkat megszólít. És én magam lepődtem meg a legjobban, hogy ezt állította elém, amit felolvastam. Aki a Bibliaolvasó kalausz szerint olvassa a Bibliáját, az tudja, hogy tegnap volt ez az újszövetségi ige szakasz. Azzal kezdődik ez az ismerős példázat, hogy egy ember szőlőt ültetett, és azt bérbe kiadta munkásoknak, és elutazott. Az ószövetségi proféciában hallottátok, hogy milyen megkapó és egyben milyen megrendítő az, amit Ézsaiás prófétán keresztül mondott el a mennyei gazda. Megrendítő, hogy minden feltételt megadott. Ma így mondanánk, hogy az infrastruktúra fantasztikus volt. Mindent megtett a gazda ahhoz, hogy a szőlő gyümölcsöt hozzon, és megteremje a maga nyereségét. Mindent elrendezett, egészen a kerítésig menően. Aztán, mint aki nem akarja erőszakkal rávarni magát az emberre, hogy ráunjon az ember a teremtő Istenre, ezért úgy tett a mennyei gazda, minthogyha elutazna. Az Úr Jézus által elmondott újszövetségi példázat pedig azt mondja, hogy elutazott a gazda. És ebből nagyon sokan a 20. a 21. században is azt a téves következtetést vonták le, hogy nincs Isten. Elment a gazda, ha volt is valaha. Talán igaza van Madácsnak, hogy a gép forog és az alkotó pihen. Mit sem törődve azzal, hogy itt gazdasági válság, meg erkölcsi válság, meg mindenféle emberi nyomorúság van. Ebből a látszólagos gazdátlanságból fakadt azután az embernek az a másik téves következtetése, hogy én vagyok a gazda. És majd én megmondom, hogy hogyan kell történnie a dolgoknak. És mára odáig jutottunk, tudjátok, hogy akár a természet egyensúlyát is meg föl tudjuk borítani, egy sereg helyen már föl is borítottuk, tudjuk befolyásolni, bele tudunk avatkozni az időjárás menetébe. A géntechnika olyan manipulációs lehetőségeket biztosított, amit ember azelőtt gondolni se volt képes. Igen ám, de amikor az ember a gazda szerepébe kezd beülni, akkor kiderül, hogy egy csomó mindent elront. Nem vagyunk jó gazdák. Egészen az édenkerttől kiindulva a napjainkig így van. A bűneset következtében ugyanis az ember szűklátó körűvé lett, és nem veszi észre, hogy az Isten mennyi mindent adott neki. Ez az Isten tisztelet arra szolgál, testvérek, hogy ti budaörsiek és mi, akik vendégként vagyunk itt most közöttetek, végig gondoljuk, hogy mennyi minden áldást adott az Isten. Hogy mennyire kistafírozott titeket is, mindannyiunkat az Isten. Hatalmas szőlőskertet adott, őrzésre tornyot, körülvette a ti szőlőtöket is. És ez a körülvevés, ez nem azt jelenti, hogy beszűkített, hogy korlátozni akarná az Isten a szabadságunkat, hanem sokkal inkább egy védelmi intézkedés, hogy kívül tartsa azt, ami árt, ami kárunkra lehet. És nagyon sokan nem veszik észre, hogy a lehető legjobban termő, a legkövérebb földet adta nekünk az Isten. Ezzel szemben az ember legtöbbször a korlátokat látja. Hogy ez se szabad, meg az se szabad. Pedig ebben a gyönyörűen berendezett világban, ahol minden olyan szépen a helyén van, az Isten mindent a mi kezünkre bízott. És ez olyan csodálatos, hogy az ember nem is tudja igazában fölfogni, hogy mekkora gazdagságot kaptunk. Azt mondja az íge, hogy kiadta azt munkásoknak. És ebben benne van, testvérek, a mi emberi méltóságunk. Hát képzeljétek el, hogy az Isten olyan sokra tart bennünket, hogy azt, ami az övé, az ő legdrágábbja, azt rábízta a kezünkre. És mi dönthetünk amellett, hogy megőrizzük ezt, amit a gazda ránk bízott, vagy pedig dönthetünk amellett is, hogy garázda módon föléljük, és csak a saját magunkéval törődve azt mondjuk, hogy nem érdekes, utánunk az özönvíz. A mi korunkban legyen meg minden. És kizárja belőle a gazdát, és annak az eredeti gondolatát. Az Isten vállalta, testvérek, ezt a kockázatot. Vállalta, hogy ezt a mindenséget az ember kezére bízza. Ugyanakkor benne van az is, hogy az Isten megbízik bennünk. És ez is olyan csodálatos, hogy nem bizalmatlan, helyből nem bizalmatlan az Isten az emberrel kapcsolatban. Noha tudta, hogy mennyire megbízhatatlan az ember, mégis megbízott benne. Egészen drámai. Ahogy a szülő megbízik a gyermekében, vagy ahogy a férj vagy a feleség megbízik a házastársában, úgy bízott meg az Isten bennünk. Ránk bízta a legnagyobbat, a mindenséget. És azt mondta, hogy minden a tiétek. Sőt, az Isten egymásra is bízott bennünket. A gyülekezet közösségének az egyik nagy ajándéka ennek az átélése, hogy mi egy család vagyunk. Az Isten egymásra is bízott bennünket. A lelkipásztort is, családját is, a gyülekezetet is. Egy közösségbe ölelte, és egymásra bízott. És én nekem nagyon-nagyon tetszik az Isten bizalma. És nagyon hálás vagyok az Istennek ezért a bizalomért. Tudom, hogy vannak, akik fanyalognak ezen, és azt mondják, hogy hát azért elég felelőtlen volt az Isten, hogy ezt a kockázatot vállalta, hogy megbízhatatlanokra bízta a mindenséget, de mégis rábízta. Mint ahogy egymásra is bízott bennünket. Gondoljatok ilyen apró dolgokra például, hogy ránk bízta az Isten az időt. Azt a 60-70, vagy ha feljebb 80 esztendőt, kire mennyit, és azt kérdezi, hogy mit tettél vele. Hogyan élsz az idővel? És ránk bízott egy sereg anyagit. És azt kérdezi, hogy mit tettél vele? Mennyit adtál ebből vissza az Istennek? Mennyit forgattál vissza? És én azt hiszem, hogy elszégyelnénk magunkat, mert megint rá kellene döbbennünk, hogy az Isten túlzott bizalommal volt már megint irántunk. És mi a 7 napból legfeljebb egyet, ha neki adunk, vagy esetleg a 168 órából egyet, hogyha neki szentelünk, és nagyon ritka az, aki naponta legalább azt a fél órát oda szenteli az Istennek, hogy elővegye az ígét, és elcsendesedjék felette. Jaj, de sokszor megbízhatatlanok vagyunk az Istennel szemben is. Ránk bízott erőt, meg tehetséget, meg kézügyességet, meg szépséget, és tessék körülnézni. Most nem a budaörsi gyülekezetről, és nem a templomról, meg a környezetéről beszélek, hanem mondjuk erről a hazáról, amit az Isten nekünk adott. Mivé lesznek emberi kezek között, mivé lehetnek az Isten legnagyobb értékei? Talán azzá, amivé a természet szépségei is lesznek, amikor az ember felelőtlenül bánik vele. Aztán az Isten sorra küldi a szolgákat, és folyamatosan emlékeztet, hogy figyelj, csak én rád bíztam valamit. Én a te kezedbe adtam valamit. Hogyan élsz vele? Vajon miért kell, hogy az Isten folyamatosan emlékeztessen arra, hogy valamit is bízott ránk, meg valakiket is bízott ránk? Nem egyszer, nem kétszer, hanem többször is elküldi ez a bizonyos szolga, bizonyos gazda a szolgáit, hogy nézzék már meg, hogy mi van a szőlővel, és kérjék ki a neki járó részt. Olyan gyönyörűségesen szép rendje van, testvérek, a Szentírás világának. Tudjátok, hogy az Ószövetség idején az Isten küldte a prófétákat. Amikor Jézus ezt a példázatot legelőször elmondta, akkor a saját népének mondta el. Különösen is a nép felelős vezetőinek, majd olvassuk később, hogy megértették, és ellenük mondta a példázatot. Igen, meg kellett érteniük, hogy miért kellett annyi prófétának meghalnia. Miért kellett az Isten embereinek olyan nyomorúságos körülmények között végeznie? Mert az Isten állandóan emlékeztet, hogy mit adott. Folyamatosan emlékeztet. Ne felejtsd el, hogy ami a kezedben van, az nem a tied. Az életed sem a tied. Nem lehet, nem tehetsz vele, amit akarsz. Csak azt szabad, amit az Isten elgondolt. Családtagjaiddal sem tehetsz azt, amit akarsz. A szomszédaiddal sem tehetsz azt, amit akarsz. A lelki-szellemi kincseiddel sem tehetsz azt, amit akarsz. Hanem az Isten azt mondja, hogy tedd oda. Tedd oda az én kezembe. Mert ha nem, akkor újra küld majd valakit. És újra emlékeztet. És újra megkérdez. És lehet, hogy ezek az emlékeztetések nem mindig kívánatosak. Lehet, hogy nem mindig ilyen ünnepi hangulatúak, mint ez a mai istentisztelet. Lehet, hogy valakinek a beteg ágyon juttatja eszébe az Isten, hogy tartozol. Én olyannal is találkoztam lelkipásztori szolgálatom alatt, hogy egy-egy koporsó mellett dörömbölt valakinek az Isten szava. És emlékeztette, hogy nézd meg, hogy kit adtam neked, és mit tettél vele. Drága testvéreim, ennek a hálaadó Isten tiszteletnek a vezér gondolata ez, hogy tartozunk. Tartozunk az Istennek. És arra kérlek benneteket, hogy ez a tartozás gondolata, ez ne okozzon görcsöt bennetek. Tudom, hogy nagyon sok ember szeretné lerázni, és azt mondja, hogy én nem akarok tartozni. Mert ebben az a döbbenetes, hogy az ember nem akar tartozni, és közben soha nem fizet. És ez így nem működik. El akarod felejteni az Istent, és azt, amit neked adott. Senki nem mondhatja, hogy nem adott az Isten semmit. Nem mondhatja, hogy hát kvittek vagyunk, én sem adok neked semmit. Nem mondhatja, hogy olyan keveset kaptam tőled, mert én több pénzt képzeltem el, vagy nagyobb fizetést akartam, vagy én csinosabb feleséget, vagy daliásabb férjet szerettem volna, vagy én engedelmesebb gyermekek után vágytam, vagy én másfajta lakást gondoltam, vagy demokratikusabb jövőt, vagy igazságosabb társadalmat. Tudjátok, testvérek, azért fontos ez, mert az ember rendszerint odáig jut el, hogy ti tartoztok nekem, hogy mások adósok nekem. Adós a társam, adós a gyermekem, adós a szülőm, adós a tanárom, adós a társadalom, adós a politikai vezetés, mindenki adós nekem. Csak én nem vagyok adós a senkinek. Még az Istennek sem. És erre emlékeztetnek azok a bizonyos szolgák. Mit teszel ezekkel az emlékeztető szolgákkal? Ott a példázatbeli munkások, jól elagyabugyálták őket, meggyalázták, volt, akit kidobtak, volt, akit megöltek. Azt hitték, hogy a gazda úgyis messzire ment, vagy lehet, hogy nincs is gazda, ne vacakoljunk ezekkel a szolgákkal. Azt hitték, hogy elfelejtette a szőlőskertet is, benne a munkásokat is, és kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy folyamatosan jelzéseket adott, vigyázz, mert nem felejtettelek el, rajtad van a szemem, távolból is igényt tartok a szőlőmre, nem adom alább, jogom van hozzá. Nem kérem a teljes gyümölcsöt, nehogy félreértés legyen, hanem annyit adjatok, ami engem megillet. A többi a tietek. A többiből boldoguljatok ti, vegyetek a családaitok, családtagjaitoknak, meg a barátaitoknak, jusson mindenkinek, de ne felejtsétek el, hogy részem van benne. Aztán tanakodik a gazda, hogy rettenetes ez az állapot, mit lehet itt tenni? És úgy dönt, hogy elküldöm az én szerelmes fiamat, talán őt megbecsülik. És az Isten elküldte. És amikor küldi az egyszülött fiát, az ő szerelmesét, akkor az ember nem veszi észre, hogy itt az Isten szerelmének a tárgyáról van szó. Hanem azt mondják, hogy gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Mert az örökség az fontosabb, mint az örökös, és fontosabb, mint a gazda. Valahol itt van az emberben lévő ős bűntestvérek, hogy többre becsüli azt, amit kap az Istentől, mint magát az Istent. Nagyobb az ajándék, fontosabb az ajándék, mint az ajándékozó. És ebbe fog belepusztulni az emberiség. Ez a félelmem. És ez volt a munkások bűne is. A gazda azt gondolta, hogy talán megbecsülik, hogyha látják. Az ember azt kérdezné, hogy miért nem állt le az Isten? Nem volt elég az az áldozat a második, meg a harmadik, meg a ki tudja hanyadik próféta elküldése? Hát kell az egyszülött fiút oda tenni az oltárra. Hát lehet ez. Meghal, és úgy tűnik, hogy ez is hiába volt. Érdemes volt. Látszólag nem volt érdemes. De még meg se hal igazából a nagy vesztesnek látszó Jézus. És emlékezzetek csak, már is kezd nyiladozni az egyik gonosztevőben, aki ott függ mellette. Kezd nyiladozni a belső látás. Észreveszi, hogy az eddig elpocsékolt, eltékozolt életének a végén még oda kell fordulnia ehhez a mellém odaszegezethez. Aki ma az ő szerelmének a tárgyává válhat, és elfogadja őt a vele együtt haldokló egyik gonosztevő. És amikor meghalt, lehajtotta a fejét, és ott a kereszt alatt az egyik nagyon kemény katonatisztnek a szívében elkezd nyíladozni valami. És ki is mondja, bizony ez az ember az Isten fia volt. Megérte? De bizony, megérte. És hosszan sorolhatnám, testvérek. A 2000 éves kereszténység történelmén keresztül sok-sok újjáformálódott életet. Közöttük a ti 60 éves történetetekben is azt a sok-sok megújult életet, akik itt, ebben a templomban, itt, ebben a környezetben találtak rá Krisztusra, és találtak rá az életükre, megtisztult szívvel, boldogan. Ott van a te neved is. És szeretném, hogyha az én nevem is ott lehetne. Azoknak a neve, akik őszintén vallják, hogy Uram, te vagy nekem a legfontosabb. Mert benned mindent meglelek. Sorolhatnánk bizonyítékul, hogy noha megölték őt, ezzel a gyilkosok zárták ki magukat az örökségből, és nem csak az örököst veszítették el, hanem önmagukat is elveszítették, mégpedig örökre. De azok, akik mégsem így viszonyulnak hozzá, azok, akikről János evangélista azt mondja, hogy befogadták őt, azoknak hatalmat adott, képzeljétek el, hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. Azok, akik befogadták őt, akik ráéreznek arra 2008-ban, hogy érdemes, hogy ő legyen az életemnek az első helyén. Olyan jó, testvérek, hogyha ti is ezek közé tartoztok. Mert akkor nem lehet elveszíteni. Téged se lehet elveszíteni. Mert nem csak az örökség a tiéd. Nem csak ez a gyönyörűen megújult templom, meg alaksor, meg a gyülekezet közössége a tiéd, hanem az örökös is a tiéd. És akkor az örökös és az örökség együtt megtartja az életedet, a személyes életedet, a gyülekezetetek életét megtartja az örökké valóság számára. Amen. Thank you.
Magasztaljuk Urunkat imádságban. Áldunk és magasztalunk Istenünk azért, hogy Te nem csak Teremtő Urunk vagy, hanem gondviselő mennyei édesatyánká lettél Jézus Krisztusban, a Te egyszülött fiadban. Köszönjük Neked, hogy nem olyanok vagyunk, mint a szélsodorta őszi szél, mert van nekünk gazdánk. Bocsásd meg, hogy időnként mégis úgy járunk elünk ebben a világban, mintha miénk lenne minden, mintha mi lennénk a gazdák. Bocsásd meg nekünk a bizalmatlanságunkat, kis hitűségünket, engedetlenségeinket. Köszönjük Neked, Urunk Istenünk, hogy mindezek ellenére Te nem mondtál le rólunk. Megtartó Istenünk voltál az elmúlt 6 évtizedben is. Köszönjük Neked, hogy most itt lehetünk így együtt. Hálát adhatunk Neked az eltelt évtizedekért. Köszönjük mindazt, amivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy bevontál bennünket a Te csodálatos munkádba. Köszönjük, hogy lehetünk a Te országodnak építői, terjesztői. Köszönjük, hogy te elkészítettél számunkra jó cselekedeteket. És ha mi nyitott szemmel járunk, ezeket észrevehetjük. És akkor valóban azt tehetjük, ami neked is kedves, és amivel a körülöttünk élők életét is szebbé, tartalmasabbá tehetjük. Köszönjük neked az elmúlt évtized szolgálattevőit is. Köszönjük azokat, akik megértették elhívó szavadat, és akik itt ebben a gyülekezetben hirdették az evangéliumot. Köszönjük neked az elmúlt évtized presbitereit, gondnokait. Köszönjük mindazokat, akik készek voltak az életüket odaáldozni azért, hogy téged mind többen megismerhessenek. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy megújulhatott ez az épület is, a te házad. Áldunk és magasztalunk a te csodálatos tetteidért, mindazokért a kisebb és nagyobb csodákért, melyeket a felújítási munkák közben is megtapasztalhattunk. Köszönjük jelenlétednek, szeretetednek számtalan jelét. És most azért imádkozunk. Áld meg a napunk folytatását. Hadd lehessünk együtt veled továbbra is, és egymással örömteli közösségben. Áld meg a hétköznapjainkat is. Hogy az az öröm, az a hála, amely most a szívünkben van, és amelyet kérünk, hogy tényleg szent lelket által gerjesz fel és erősíts. Hadd kísérhessen el bennünket az olykor szürke egyhangú hétköznapokba is. Hadd tudjunk mi a munkahelyünkön is, otthonainkban is, itt a gyülekezetben is, mindenhol örömmel szolgálni neked. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgasd meg fohászkodásunkat. Ámen. Együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 167. dicséretünket keressük meg, és harmadik verszakát énekeljük. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom, a mennyurát, kiben szent egybe ford a három.
Thank you.
Szeretett gyülekezet, kedves vendégeink! Mi 21. század emberei ünnepelni sem tudunk már igazán felszabadultan, mégis szépen. Egy héttel ezelőtt Isten tiszteletünkön számvetésre hívtak bennünket a felolvasott bibliai szakaszok, azokat is az Úristen a bibliaolvasó kalauz alapján hozta elénk, azért, hogy ünneplésünk ne felszínes legyen. Isten az ő igéjében szempontot is adott a számvetésünkhöz. Statisztikai adatok, számok helyett az vált kérdésessé, vajon az Istentől kapott küldetésünket betöltöttük-e? Tudtunk-e sóvá válni a város lakói számára? Számvetésünk közben a 255. ének soraival valhattuk és valhatjuk: csodaképpen én vigasztalást vészek, cselekedeteidre hogyha tekintek. Ugyanakkor mulasztásainkat, gyengeségeinket, kisítésségünket sem hallgathatjuk el. Ezekre gondolva másik énekünk sora juthat eszünkbe, s fakad fel a szívünkből: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Ma ünnepi istentiszteletünkön ezt a gondolatsort folytatom. Küldetésünk még hűségesebb betöltéséhez fontos, hogy mindennapjaink ritmusává, állandó ritmusává váljon Jézus Krisztushoz oda menni, elcsendesedni előtte, hallgatni őt, hallgatni rá, beszélgetni vele, majd így kimenni a belső szoba csendjéből a világba, és engedni, hogy áradjon belőlünk az, amit bent kaptunk, Jézus Krisztus szeretete, világossága, békessége, türelme, szelídsége, ereje, ő maga. Ebben segítenek a gyülekezeti alkalmak is. Hála Istennek, most már a külső körülmények megfelelőek ahhoz, hogy igazán itthon lehessünk ebben az épületben is. Gyülekezetünk különböző korosztályai számára igyekeztünk ezt biztosítani. Az alaksor bővítésével újabb helyiségekkel gazdagodhattunk. Külön gyermek és ifjúsági termet tudtunk létrehozni. A jól felszerelt gyülekezeti konyhánk pedig már nem csak a zsíros kenyér és a teja elkészítését teszik lehetővé, hanem főzést, sőt, mi több, még sütemi sütését is. Korábbi gyülekezeti termünk pedig megújulva több funkciót is el tud látni. Ott is követhető az istentisztelet a tévé képernyőjén. Méltó helye a keresztkérdések kurzusnak is, melyen a résztvevők a kereszténység alapvető tanításaival ismerkedhetnek meg az együtt elköltött vacsora után. Szeretett vendégségeket tarthatunk ott immár úgy, hogy körbe lehet ülni az asztalukat is. Az eddig csak tervezett istentisztelet utáni tejázásokat, beszélgetéseket is elkezdhetjük most már ugyancsak ott. Sok szeretettel hívok mindenkit alkalmainkra, a Jézus Krisztussal való közös együttlétekre. Azért, hogy a világban járva kelve sóként tudjuk ízesíteni a körülöttünk lévők életét. Ez a másik irány. Kimenni a belső szoba csendjéből, kimenni a templom, a gyülekezeti ház falai közül mindazzal, amit ott kaptunk az Úrtól. Ehhez pedig erőt adhat a gyülekezet történetére való emlékezés is. Templom épület még nem volt a 20. század első évtizedeiben, Isten tiszteletet azonban már tartotta. Hol? A vasútállomás várótermében. Majd az alapító nagy és Csákány család otthonaiban. És most ezen a ponton szeretném sok-sok szeretettel köszönteni a közöttünk lévő Csákány házaspárt, Csákány Józsi bácsit, aki hosszú időn keresztül ennek a gyülekezetnek gondnoka volt, hitvesét, aki támogatta ebben a szolgálatban. Nagy-nagy öröm számunkra az, hogy idős koruk, gyengeségük, betegségük ellenére is ezt az ünnepi istentiszteletet mégis itt velünk együtt töltik el. Isten áldja meg gazdagon további életüket. Isten tiszteletet tartottak aztán azokban az évtizedekben, még a nagy család vendéglőjének nagy termében is. Tudom, azért volt erre szükség akkor, mert máshol nem lehetett Isten tiszteletet tartani. Mégis, számomra olyan fontossá vált ez a gondolat, hogy kint a világban hangzott az Isten beszéde egy váróteremben, egy vendéglőnek a nagy termében. Ott hangzott az a szó, amelyről tudjuk, hogy teremtő, újjáteremtő, életet megújító szó. És ennek nyomán növekedni kezdett a gyülekezet. Nekünk, hála Istennek, és köszönet az alapító tagoknak, van már épületünk. És most, amikor Isten megtartó kegyelméért és megújult épületünkért hálát adok, biztatok mégis minden kedves testvéremet arra, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy sokaknak lelki otthonává válhasson ez a ház. És arra is biztatok mindenkit, hogy ugyanakkor merjük elhagyni ezeket a falakat. Váljon minél többünk otthona is Isten tiszteleti helyé. Azért is, mert úgy élünk benne. És azért is, mert meghívjuk oda a szomszédokat, az utcában lakókat, és együtt beszélgetünk Isten nagyszerű tetteiről. Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik épületünk felújításában bármilyen módon is részt vettek. Egyházkerületünk, megyénk vezetőségének segítségükért, imádságaikért, városunk polgármesterének, képviselőtestületének, anyagi támogatásukért, külsős segítőinknek, statikusunknak, gépészeti szakemberünknek, Szabó Erzsébet művésznőnek, az úrvacsorai jegyeket ábrázoló ólomüveg ablakért, Elekes Ferenc baptista testvérünknek, építési vállalkozónak és csapatának munkáiért, melyek közül nem egyet Isten dicsőségére ajánlottak fel. Szent Miklósi József villanyszerelőnek sok szeretetből végzett munkájáért. Kedves gyülekezeti tagunknak, tervezőmérnökünknek és az építkezés felügyelőjének, Elekes Lászlónak, sokunk Laci bácsiának, kinek figyelmét az egészen apró berendezési tárgyak elhelyezése sem kerülte el. Gondnokainknak, presbitereinknek, kik anyagilag jelentős mértékben támogatták a felújítást, aki pedig tehette sok-sok kétkezi munkával. Gyülekezetünk tagjainak, akik Isten az ő háza iránti szeretetből fáradoztak itt, Isten áldjon meg mindnyájunkat úgy, a gyülekezetünket is, a városunkat is, hogy mindig sokan legyenek, akik a Zsoltárossal együtt vallják, Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet, mert ezt mondom, örökké tart kegyelmed, hűséged szilárd, akár az ég. Nagyon szépen köszönöm Egyházmegyénk esperesének, Fónagy Miklós esperes úrnak a szolgálatát, biztató, ugyanakkor figyelmeztető szavait is szeretnénk megszívlelni. Köszönjük szépen azt, hogy ezt a délelőttet, és reméljük, hogy a kora délutánból is valamennyit még itt tudnak tölteni közöttünk, és velünk együtt ünnepelni. Köszönjük a szolgálatot, az itt létet, és nagyon sok áldást kívánunk, még sok erőt, békességet és örömet az Úr szolgálatában. Köszönjük azoknak, a testvéreinknek is a szolgálatukat, akik zenével gyönyörködtettek bennünket. Mozart Andante című művét játszották el, illetve Albrecht Berger Scherzando című művét. Madarász Losonczy Júlia hegedűn, Madarász Losonczy Bálint cellón, Molnár Dániel klarinéton és Madarászné Losonczy Katalin, aki az itteni zeneiskolának az igazgatója, nője pedig zongorán kísérte őket. Köszönjük szépen a szolgálatukat. Most pedig zengjük együtt örömmel a 398. dicséretünket, mind az öt verszakával. Úgy lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra szoktam ilyenkor köszönni, most azonban ezt nem nagyon szeretném tenni, mert nagyon sok szeretettel hívunk mindenkit a közös gyülekezeti ebédre, ahogyan én azt itt hirdettem is az elmúlt vasárnapokon. Odakint az udvaron, bográcsban rotyog a finom gulyás leves, én remélem, hogy elkészült. Lent pedig terítettünk több helyiségben is, lehetőség van arra is, hogy kint fogyasszuk el az ebédet, és a gulyásleves után pedig mindenféle finom sütemények vannak, és természetesen szomjazni sem fogunk. Úgyhogy nagyon szépen kérek mindenkit, hogy tessenek tovább ünnepelni velünk, és ne hazafelé vegyük az irányt. Ennek ellenére mi Espressóral azért oda megyünk a bejárathoz, illetve a kijárathoz, egy kézfogásra, de aztán nagyon szeretném, hogyha mindenki itt az épület mellett aztán visszajönne a kertbe. Így kívánok további nagyon szép áldott ünnepet, vasárnapot mindnyájunknak.